János első levele, 4. fejezet. Nyissuk ki a Bibliánkat János első levelének 4. fejezeténél. Mielőtt azonban belevágnánk, olvassuk el az előző fejezet utolsó versét, annak is a 2. felét. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Tudhatom tehát, hogy Isten ott van az én életemben, mégpedig abból, hogy nekem adta az ő szent lelkét. Az Efezus 1.14-ben Pál azt írja, hogy a Szentlélek a mi örökségünk záloga, és Pál azt is írja itt, hogy Isten eljegyzett bennünket a pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. Ez a pecsét tanúskodik arról, hogy én most már Istenhez tartozom. A Szentlélek tehát örökségünk záloga, és Isten általa megmutatja nekünk, hogy ő komolyan gondolja azt, hogy üdvözített bennünket, és hogy miénk már az örök élet ő benne. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Jézus a Máté 7.15-ben figyelmeztet bennünket, és azt mondja, hogy óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Vagyis a hamis profétát külsejéről nem lehet megismerni, mert úgy néz ki, mintha ő is bárány lenne. Gyakran tévesen azt gondoljuk, hogy a hamis proféta csak hamis dolgokat hirdet. Pedig gyakran a hamis proféta 90%-ban az igazságot hirdeti, és pontosan ezért tud oly sokakat megtéveszteni. Amikor a sátán megkísértette Jézust, a Lukács 4.10-ben a következőket mondta neki. Mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordozzanak, hogy meg ne üsd a lábadat a kőben. A sátán igazat beszélt, de az igeverset kiragadta a szöveg környezetéből. Jézus int bennünket a Máté 7.15-ben, hogy óvakodjunk a hamis profétáktól. De vajon miből tudhatjuk meg, hogy valaki hamis proféta? Tulajdonképpen abból, amit Jézus Krisztusról hirdet, illetve szolgálatának gyümölcseiből. János tehát azt mondja nekünk, hogy ne higgyünk minden léleknek, hanem vizsgáljuk meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis proféta jött a világba. Sajnos a világban valóban nagyon sok álprofétával és tévtanítással találkozunk, és sajnálatos módon sok ember követi ezeket a hamis profétákat. De óvakodjatok azoktól, akik azt mondják, hogy az igét nagyon nehéz megérteni, úgyhogy inkább azt ajánlanám, hogy ne is olvasd el a Bibliát. Inkább a mi kiadványainkat lapozgasd, amelyek megmagyarázzák neked az írásokat, mert a mi könyveink nélkül sajnos nem fogod megérteni a Bibliát. Óvakodjatok az ilyenektől, akik a saját könyveiket reklámozzák, és próbálnak rábírni arra, hogy ne olvasd a Bibliát. Én ezzel szemben igenis arra bátorítanálak benneteket, hogy olvassátok az igét. Nem félek attól, hogy miben fogtok hinni, hogyha a Bibliát kezditek olvasni. Ha azonban bizonyos kiadványokat kezdtek el olvasni az ige helyett, sajnos garantálni tudom, hogy félrevezetnek benneteket. Megtörténik, hogy odajönnek hozzám emberek, és valami nagyon furcsa kérdést tesznek föl. Én ekkor meg szoktam kérdezni tőlük, hogy ez honnan jutott eszedbe? Ők pedig azt mondják, hogy hát olvastam a Bibliát. Én meg csak legyintek, és ismét megkérdezem, hogy... Komolyan, ez honnan jutott eszedbe? Mert tudom, hogy ez az elképzelés nem a Biblia olvasása közben fogant meg az elméjükben. És aztán végül mindig kiderül, hogy más dolgokat is olvasgattak, a Jehova tanúiktól vagy a mormonoktól hallották, nem az ő fejükből pattant ki, hanem engedték, hogy mások a hazugság magjait ültessék a fejükbe. Ezeket a furcsa, bizarr dolgokat biztosan nem a Bibliában olvasták. Ha valaki az igét nagyon furcsán magyarázza, akkor az ő magyarázatával van baj. Isten ugyanis az igéjében nem állít furcsa és bizarr dolgokat. Egyszerűen csak ragaszkodnunk kell Isten igéjéhez, és azt kell olvassuk, miközben Isten lelke elvezet bennünket az igazságra. Nem kell attól tartsunk, hogy valami nagyon bizarr irányba fogunk elcsúszni azért, mert a Bibliához ragaszkodunk és azt olvassuk. Sajnos igen sokan megpróbálják az ige különböző részeit elferdíteni. Ennek klasszikus példája a Jelenések 7-ben található, ahol azt olvashatjuk, hogy Isten pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből összesen 144 000 embert. És utána az ige felsorolja mind a 12 törzset, és mind a 12 törzsből 12 000 pecséttel jelöl meg majd az Isten magának. Mivel azonban egyesek nem hajlandók elfogadni ezt, hogy Isten újra munkálkodni fog Izraelben, azt mondják, hogy ez az ige rész úgymond a lelki értelemben vett Izraelre vonatkozik, vagyis az egyházára. De érdekes, hogyha egyszerűen csak olvasom az igét, ebben az esetben a Jelenések könyvét, akkor eszembe sem jutna azt gondolni, hogy itt Isten nem azt akarja mondani, amit mond, és hogy itt nem az Izrael 12 törzséről van szó, hanem egy lelki értelemben vett Izraelről, vagyis az egyházról. Sokan azonban ezt próbálják belemagyarázni ebbe az ige részbe. Ha nem olvastam volna ezt az ő könyveikben, akkor valószínűleg ez a lehetőség fel sem merült volna bennem. A lényeg tehát az, hogy vizsgáljuk meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. Nézzük meg, hogy mit hirdetnek Jézus Krisztusról, és hogy a szolgálatuk milyen gyümölcsöket terem. Az Isten lelkét erről ismeritek meg. Amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Itt szeretném megjegyezni, hogy a Jézus a megváltó neve. Ez a héber Jeshua megfelelője, a Jeshua név pedig a Jehová Shua rövidítése. Jeshua nevében az első szótag a Jehova szó rövidítése, a Shua pedig üdvösséget jelent. A Jeshua név tehát azt jelenti, hogy Jehova a mi üdvösségünk. A Krisztus szó pedig a héber Messia kifejezés görög megfelelője, ami messiást vagy megváltót jelent. Vagyis a Jézus Krisztus kifejezés annyit jelent, hogy Jehova a mi üdvösségünk, és ő a megváltó, a felkent, ő jött el testben. Ha azonban ők nem ezt hirdetik, akkor hamis proféták. Lehet, hogy mindemellett sok igazságot is hirdetnek, és szép dolgokat mondanak, de ha tagadják Jézus isteni voltát, akkor hamis profétákkal állunk szemben. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Az Antikrisztus lelke már most is itt van a világban, hiszen nagyon sok ember áll szemben Jézus Krisztussal. Ti Istentől vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. János itt ismét a 3. fejezet 24. versére utal, mégpedig arra, hogy bennünk lakik a Szentlélek. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mivel népszerű az üzenetük, ezért a világ szívesen fogadja őket, ők azonban tagadják Isten hatalmát. Mi Istentől valók vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévejgés lelkét. Először is az alapján tudom megítélni, hogy valaki Istentől valója, amit Jézus Krisztusról állít, másodszorban pedig arról, hogy tereme a Szentlélek szeretet formájában gyümölcsöt az életében. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Ha tehát a szeretet gyümölcsöt terem az életemben, akkor az annak a bizonyítéka, hogy Isten lelke bennem él. Persze mondhatnám, hogy én tudom, hogy Isten lelke bennem lakik, mert nyelveken szólok. A nyelveken szólás azonban még nem bizonyítéka annak, hogy Isten lelke benned él, hiszen a sátán is tudja utánozni a nyelveken szólást. Az igazi bizonyíték tehát a szeretet. 1 Korintus 13. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. Vagyis az egész hiába való, ha nincs bennem szeretet. Isten lelkének bizonyítéka a szeretet. Jézus ezt mondta a tanítványainak. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. Tudhatom tehát, hogy a Szentlélek lakik bennem, aki Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, és abból tudhatom meg, hogy Isten lelke bennem él, mert a gyümölcse az életemben a szeretet. szeretet van bennem testvéreim iránt az Úrban. És hadd tegyem hozzá, hogy ha ti tudtok szeretni engem, akkor ez 100%-os bizonyítéka annak, hogy Isten lelke bennetek lakik. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. János itt nem a hollywoodi típusú ömlengős szeretetről ír, és nem is a fileó szeretetről, amely a családokra jellemző, és a családtagok között figyelhető meg. János itt az agapé szeretetről beszél. Van ezen kívül másfajta szeretet is, az egyik fajta az éroszi szeretet, amely inkább csak a testi vágyakon alapuló szeretetet jelenti. A fileó mélyebb, de a legmélyebb mégiscsak az agapé szeretet. Kár, hogy sem az angolban, sem a magyarban nem igazán létezik többféle szó a szeretet különböző formáinak kifejezésére, hiszen gondoljunk csak bele, a magyarban mindenre a szeretet szót használjuk. Szeretem a csokoládét, de ugyanúgy azt mondom, hogy szeretem a feleségemet, vagy az unokámat. Pedig máshogy szeretem a csokoládét, mint a feleségemet, de mégis ugyanazt a szót vagyok kénytelen használni. A görögben azonban különböző szavakat alkalmaztak a szeretet különböző fajtáinak kifejezésére. Például a csokoládé iránti szeretetemet valószínűleg az érosz szóval fejezném ki, hiszen ez inkább egy testi vágyakon alapuló szeretet. Amikor egy fiú randizik egy lánnyal, és a fülébe sugja, hogy szeretlek, bizony sokszor azt akarja ezzel mondani, hogy én az érosz szeretettel szeretlek, vagyis nagyon erősen vonzódom hozzád. Az érosz szeretet azonban én központú. Arról szól, hogy én mit akarok, hogy nekem miért jó ez a kapcsolat, hogy én mit kaphatok ebben a kapcsolatban, és hogy engem mennyire elégít meg ez a kapcsolat. A fileó szeretet már mélyebb, nem annyira öncélú, mint az érosz szeretet. Szeretlek, mert oly sok mindenben egy hullám hosszon vagyunk, sok mindent megoszthatok veled, mert téged is érdekel az, amit én mondani szeretnék. Az agapé szeretet a legmélyebb, és ez már teljes mértékben arról szól, hogy én mit tudok adni a másiknak. Az agapé tehát olyan szeretet, amely ad. Érdekes módon az agapé szó nem található meg az ógörögben, és csak az új szövetségben fordul elő először. Úgy tűnik, hogy maga Jézus állt elő ezzel a kifejezéssel. Mint mindig, amikor egy új szó kerül közhasználatra, a szó magyarázatra szorul ahhoz, hogy az emberek megértsék, hogy pontosan mit jelent, és aztán megfelelően tudják használni. Így működik a nyelv. Megjelenik egy új szó, amely egy bizonyos jelentést hordoz, és aztán mindenki elfogadja ezt, és így módon kezdi el alkalmazni. Az új szövetségben két helyen is megtaláljuk az agapé szó definícióját. Az egyik a Galata 5.22, a lélek gyümölcse pedig az agapé. És mi kapcsolódik hozzá? Öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. A másik definíciót pedig az 1 Korintus 13-ban találjuk. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántón, nem keresi a maga hasznát, mert ez a fajta szeretet másokra fekteti a hangsúlyt, nem pedig önmagára. Nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Ez az agapé szeretet, amely másoknak ad, miközben nem a maga hasznát nézi, és nem vár viszonzást. A fileó szeretet vár viszonzást, az agapé már nem. Az agapé szeretet önzetlen. Az agapé szeretet ad, de nem azért, hogy utána kapjon. Nem készít listát arról, hogy kinek mit adott, hanem természeténél fogva egyszerűen csak ad önzetlenül. Isten arra hív el bennünket, hogy így szeressük egymást, és ha ez a szeretet megvan bennem, ez abszolút bizonyítéka annak, hogy a lélek, amely bennem lakik, valóban Istentől van, mert a Szentlélek nélkül nem tudok így szeretni. Vizsgáljátok meg a lelketeket, hogy valóban Istentől valók vagytok-e. És mit hirdet ez a lélek Jézus Krisztusról? Azt, hogy ő valóban Isten, aki emberi testben jött el a földre? És az a lélek valóban a szeretet gyümölcsét termi az életünkben? Ha igen, akkor valóban Istentől való ez a lélek, mert a sátán ezt nem tudja túl nagy sikerrel utánozni. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Miből tudjuk tehát, hogy Isten szeret bennünket? Van, aki úgy gondolja, hogy a természetből. De vajon a természet tényleg elárulja nekünk, hogy Isten szeret minket? Képzeld csak el, hogy kint vagy valahol, és látod, hogy egy préri farkas rátámad egy nyúlra, és darabokra szaggatja azt. Ó, Isten szeret engem. Vajon ezt kommunikálja a természet? Vagy amikor látom, hogy egy oroszlán ízekre szed egy gazellát, vagy látom a csörgőkígyót, amely csak arra vár, hogy megmarhasson. Nem a természetből látom, hogy Isten szeretet, hiszen én a bukott természetet szemlélem. A természetet is tönkretette már a bűn, úgyhogy én már nem olyannak látom a természetet, mint amilyennek Isten azt teremtette. Nem azt látom, hogy együtt pihen az oroszlán és a bárány, és hogy az oroszlán is szalmát eszik, mint az ökör. Én a természetet már nem abban az állapotban látom, ahogyan Isten teremtette, hanem egy elátkozott természetet látok, amely az emberek miatt került ebbe az állapotba. A bukott természet tehát nem mesél nekem Isten szeretetéről. Akkor hát miből tudhatom meg, hogy Isten szeret engem? Isten egyetlen helyen bizonyítja be nekünk az irántunk való szeretetét, de ez elég. Elég ahhoz, hogy soha többé ne kelljen megkérdőjelezzük ezt a szeretetet. A sátán gyakran próbálkozik, és megpróbálja elérni, hogy megkérdőjelezzük Isten szeretetét. A fülünkbe suttogja, hogy ha Isten annyira szeret, akkor miért engedte meg azt, hogy ez is ez megtörténjen? És néha bizony a sátán rendkívül meggyőző ellenbizonyítékokkal tud előállni, amelyek elvileg arról tanúskodnak, hogy Isten nem szeret engem, hiszen akkor miért vagyok ilyen nyomorult helyzetben? Ezért minden esetben, amikor a sátán igyekszik arra indítani téged, hogy megkérdőjelez Isten irántad való szeretetét, és úgy érzed, hogy nem tudsz ellenállni neki, akkor nézz a keresztre. Mert a kereszten Isten egyszer és mindenkorra megmutatta az irántad való szeretetét. János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 1 János 4.10. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Róma 5.8. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. 1 János 4.9. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez az ő szeretetének bizonyítéka. Isten annyira szeretett, hogy elküldte egyszülött fiát, aki magára vette a te bűneidet, és meghalt érted és helyetted a kereszten, hogy neked újra személyes kapcsolatod lehessen Istennel, és hogy megbocsátassanak a bűneid. Jézus Krisztus tehát hajlandó volt meghalni azért, hogy mi élhessünk. És a bibliai definíció szerint élni annyit jelent, mint közösségben lenni Istennel. Ha te közösségben vagy Istennel, élsz, ha nem, akkor halott vagy. Az emberek azonban másképp határozzák meg az életet. Szerintük, ha valaki lélegzik, akkor él, vagy ha van agyműködése, akkor még életben van. Gondolj csak bele, hogy valaki kómában fekszik a kórházban. Lélegeztetőgépre kapcsolják, nincs magánál, úgyhogy nem reagál a kérdésekre, viszont a műszerek kimutatják, hogy még van agyműködése, vagyis életben van. Amikor azonban leáll az agyműködése, halottnak nyilvánítják, és ekkor beáll a fizikai halál állapota. Az ige azonban itt egy másik fajta halálról beszél. Ha lelkünk nincs kapcsolatban Istennel, bár lélegzünk és van agyműködésünk, a Biblia szerint azonban halottak vagyunk. Jézus azért jött, hogy nekünk életünk lehessen, igaz életünk, örök életünk, vagyis egy szoros, bensőséges kapcsolatunk Istennel. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent. Sokan azt gondolják, hogy ők nagy szívességet tesznek azzal, hogy őt szeretik, és bizonyos értelemben kérkednek azzal, hogy ők mennyire szeretik Istent. De hát miért is ne szeretnénk őt? Hiszen minden okunk megvan rá. Nem az a nagy dolog, hogy mi szeretjük Istent, hiszen ő szeretetre méltó. A nagy dolog az, hogy ő szeret bennünket mindannak ellenére, hogy tökéletesen ismer bennünket. Dávid ezt írja a 139. Zsoltárban. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, ha leülök vagy felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemeddel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod, csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. És milyen tudásról beszél itt Dávid? Az önismeretről. Mi nem ismerjük magunkat tökéletesen, Isten azonban igen, és mégis szeret bennünket. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Ő elküldte a fiát, hogy magára vegye a mi bűneinket, amelyek elválasztanak bennünket Istentől. Jézus Krisztus azért jött, hogy a keresztván saját testében hordozza ezeket a bűnöket azért, hogy engesztelő áldozatként kiengesztelhesse Istent, megelégíthesse az ő igazságát, hogy azután engem, a bűnös embert Isten elfogadhasson, és hogy közösségben lehessek vele. A 2. Korintus 5.21-ben ezt olvashatjuk. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ezért küldte el az ő egyszülött fiát, hogy az ő igazságát adja nekem, és hogy Jézus Krisztus által örök életem legyen. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Az ige gyakran bátorít minket arra, hogy Jézus példáját kövessük a megbocsátásban és a szeretetben is, vagyis úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket, és bocsássunk meg egymásnak, ahogy ő is megbocsátott nekünk. Az Efezus 4.32-ben ezt olvashatjuk. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nekünk a Krisztusban. Vagyis a megbocsátásban is kövessük Isten példáját, azt, ahogyan ő bocsát meg nekünk. Jézus ezt mondja a János 15.12-ben. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ez egy komoly parancsolat, és mégis Isten ezt várja el tőlünk. Ez az, amit az ő szent lelke által kimunkál bennünk. Ő betölt bennünket az ő szent lelkével, és mi tudhatjuk azt, hogy ez a lélek valóban Istentől való, abból a szeretetből, ami az ő munkája által bennem van. A Máté 18.21-ben Jézus elmeséli tanítványainak a gonosz szolga példázatát, ami a megbocsátásról szól. Ebben a példázatban egy szolgával találkozunk, aki 10 000 talentummal adósa volt a királynak, ez körülbelül 16 millió dollárnak felel meg. Mivel nem volt miből fizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, feleségét, gyermekét, és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és esedezni kezdett, hogy legyen türelemmel hozzá, és hamarosan mindent meg fog fizetni. Az úr pedig megszánta a szolgát, elengedte az adósságát, és elbocsátotta. Ezután ugyanez a szolga elment, és találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki, ez körülbelül 16 dollárnak felel meg. Megfogta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol! A szolgatárs ekkor leborult előtte, és így kérvelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek! De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor az úr meghallotta, hogy hogyan cselekedett ez a szolga, magához hivatta, kérdőre vonta, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd a szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Az úr 16 milliónyi tartozást engedett el neki, ez a szolga pedig 16 dollárnyi tartozást sem volt képes elengedni. Hiszem, hogy Jézus itt azért használ olyan hatalmas összeget, hogy megértesse velünk, mennyi mindent bocsátott meg Isten nekünk. Isten minden bűnömet megbocsátotta, a teljes tartozásomat elengedte. És mégis, amikor rajtam a sor, hogy valakinek megbocsássak, bizony nem vagyok hajlandó megbocsátani, vagy legalábbis elfelejteni, hanem bosszút forralok, és egyszerűen nem tudom túltenni magam azon, hogy valaki megbántott vagy becsapott engem. Isten nekem is ugyanezt mondja ilyenkor. Emlékezz csak, én mennyi mindent megbocsátottam neked. Te pedig ezt a pici dolgot nem vagy képes megbocsátani a testvérednek? Szeress, ahogy ő szeretett, bocsáss meg, ahogy ő is megbocsát. Jézus a mi példánk ebben is, és nagyon fontos, hogy ezt megtanuljuk. Ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta. De akkor mi van Mózessel? Az ige azt mondja, hogy Mózes csak hátulról látta Istent, hiszen Isten Mózesnek is azt mondta a 2. Mózes 33-ban. Orcámat nem láthatod, mert nem láthat ember engem úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr. Van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amint elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Még ez is elég volt ahhoz, hogy Mózes arca sugározzon, amikor lejött a Sínai hegyről. Jézus a Máté 5.8-ban ezt mondja. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Erre azonban majd akkor kerül sor, amikor majd új testet kapunk tőle. Istent soha senki sem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Erről szól a Szentlélek munkája a mi életünkben, aki teljessé teszi bennünk Isten szeretetét. Ha hagyom, hogy a Szentlélek betöltsön és vezessen, ő munkálkodni fog az életemben, mégpedig azzal a céllal, hogy teljessé tegye bennünk Isten szeretetét, és akkor valóban tudok majd úgy szeretni, ahogy ő szeret. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. János ugyanazt mondja a 3. fejezet 24. versében is, és kijelenti, és ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. A levél első fejezetében olvashattunk arról, hogy miért is jött el Jézus a földre. Azért, hogy az ő kereszthalála által mi újra közösségben lehessünk Istennel. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. 1 János 1.3. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. A 3. fejezetben egy újabb okát találjuk annak, hogy miért jött el Jézus a földre. Azért, hogy elvegye a bűneinket. Itt pedig egy újabb okot látunk. Jézus azért jött, hogy megmentse a világot, hogy ő legyen a világ üdvözítője. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. Vegyük észre, hogy az ige nem azt írja, hogy Jézus Isten egyik fia, ahogy ezt a mormonok vagy a Jehova tanúi hirdetik, hanem Jézus Isten egyetlen fia. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Kanyarodjunk vissza ahhoz a kérdéshez, amely a 4. fejezet elején merült fel, hogy honnan tudhatjuk, hogy melyik lélek való Istentől, hiszen olyan sok a hamis próféta a világban. Ne higgyünk minden lélekben, hiszen a 2. Korintus 11.14-ben azt olvashatjuk, hogy maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát, és így megtéveszti az embereket. Akkor honnan tudhatom, hogy maga a Szentlélek az a lélek, amely bennem van? A gyümölcsökből, mert a lélek gyümölcse a szeretet, ahogy Isten maga is a szeretet. Ha Isten bennem él, akkor lesz bennem szeretet. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben is Jézus a mi példánk. Hányszor olvashatjuk azt az evangéliumokban, hogy Jézus rájuk nézett és megszánta őket? Nem azt olvassuk, hogy elfordult és megkeményítette a szívét, vagy közönyében otthagyta őket, hanem megszánta őket és segített rajtuk. És ha Krisztus valóban bennünk él, akkor mi is megindulunk majd a körülöttünk levők szükségletei láttán. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Ha Isten szeretete teljes élet bennem, nem kell félnem Isten ítélő székétől, teljes bizalommal tekinthetek az ítélet napja felé, hiszen Krisztusban vagyok, és ezért nincs mitől félnem. A szeretetben nincs félelem. Ha neked mégis félelem van a szívedben, még nem lett teljessé benned Isten szeretete, vagyis nem vagy teljesen biztos afelől, hogy Isten szeret téged. Elkeseredsz, és úgy érzed, hogy itt a vég. Nem tudod, hogy mit tegyél, pedig ha igazán tudnád azt, hogy Isten szeret téged, akkor felismernéd azt is, hogy minden, ami az életedben történik, Isten kezében van, és ő engedte meg azt. Ha a nehézségek közepette is hiszem azt, hogy Isten szeret engem, akkor ebben megnyugodhatok, és nem kell afelől aggódnom, hogy mi történik majd velem. Ő fogja megoldani a problémáimat. Ha akár a házamat is elveszítem, akkor is azt tudom mondani, hogy Isten tudja, hogy mit csinál, és ő biztosan megoldja ezt is valahogy. Ó, mennyire is jó megpihenni abban a tudatban, hogy ő szeret engem. Ha erről teljes bizonyossággal meg vagyok győződve, akkor el tudom fogadni mindazt, ami történik velem anélkül, hogy félelem tölteni el a szívemet. Isten tehát a kezdeményező, az ember pedig reagál az ő kezdeményezésére. Ezért óvakodjatok a napjainkban is igen népszerű tanítástól, amely szerint az ember a kezdeményező, és mi kezdeményezünk Isten felé, ő pedig reagál erre. Én magam is évekig hallgattam ezt a tanítást, sőt, mi több, évekig én is ezt tanítottam, hogy kezdeményezzünk Isten felé, hogy ő reagálni tudjon. Én is azt tanítottam, hogy bőtölnünk kell, hogy Isten erre reagálhasson, adnunk kell, hogy utána Isten erre válaszolhasson és adhasson nekünk. Valójában azonban Isten a kezdeményező, és mi vagyunk azok, akik erre válaszolunk. Én tehát nem azért imádom Istent, hogy ő erre válaszul, megáldja az életemet, mert ő már eddig is hihetetlen sok áldást kiöntött az én életemre, és én a szívem hálájából válaszolok Isten kegyelmére, amelyet már megtapasztaltam. Isten volt tehát az, aki kezdeményezett, és kinyúlt felénk az ő szeretetével, az ő kegyelmével, és én erre válaszolok. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ahhoz azonban, hogy válaszolni tudjunk, előbb meg kell ismerjük az ő szeretetét, az ő kegyelmét és az ő jóságát. Isten tehát a kezdeményező. Én azért szeretek, mert ő előbb szeretett engem. Ha valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Erről Snoopy, a híres rajzfilm figura jut eszembe, ő szokta mondogatni, hogy én annyira szeretem a világot, csak a benne levő embereket gyűlölöm. Nem mondhatom tehát, hogy szeretem a világot, de közben gyűlölöm a testvéremet. Ez a két dolog nem fér össze. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. A Máté 22.36-ban egy törvénytudó odament Jézushoz és megkérdezte tőle. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Vegyük észre, hogy Jézus a fele barátaink szeretetét összekapcsolja Isten szeretetével. A Máté 19.16-ban azt olvashatjuk, hogy egy gazdag ifjú odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki. Miért mondasz engem jónak? Csak egy van, aki jó, mégpedig Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt. Ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, szeresd apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta. Ezt mind megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki. Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Ez az ifjú ezeket a dolgokat megtartotta, tehát nem ölt, nem paráználkodott, nem lopott, nem tanúskodott hamisan, de ott van az a parancsolat is, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez az ifjú hatalmas vagyonnal rendelkezett, több pénze volt, mint amennyire szüksége lehetne, és ott vannak körülötte a fele barátai, akik közül egyesek éheznek. Ő azonban nem hajlandó rajtuk segíteni. Ha te is így vagy, akkor nem szereted a fele barátodat úgy, ahogy saját magadat. Lehet, hogy szavaiddal azt hirdeted, hogy én szeretem Istent, én megtartom minden parancsolatát, de ha megnézzük, hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki, nyilvánvalóvá válik, hogy nem tartod meg az ő parancsolatait. Mert nem az számít elsősorban, amit mondok, hanem a cselekedeteim árulják el rólam az igazságot.